szeretnék felolvasni. János evangéliumának 4. fejezetéből, a 46-tól az 54. versig így hangzik az élő Isten szava. Azután Jézus ismét a galileai Kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt a fia. Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdeából Galileába, elment hozzá és kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. Erre Jézus ezt mondta neki: ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. A királyi tisztviselő kérte őt: Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem. Jézus így válaszolt: menj el, a te fiad él. Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Még hazafelé tartott, amikor szembejöttek vele a szolgái a hírrel, hogy a gyermeke él. Ekkor megkérdezte tőlük, hány órakor lett jobban. Ezt mondták neki. Tegnap délután 1 órakor hagyta el a láz. Megértette tehát az apa, hogy abban az órában történt ez, amikor ezt mondta neki Jézus: a te fiad él. És hit ő, valamint egész háza népe. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy minden dolgunkra gondod van. Hogy nincsen itt most olyan ember ebben a teremben, akit te ne ismernél. Hogy nincsen itt most olyan lélek, aki számodra ne lenne fontos. És bárhogy is vagy most itt, az élő Isten azt üzeni neked, hogy szeretlek és fontos vagy. Igen, te. Igen. Aki azt mondod most, hogy én biztosan nem, te fontos vagy nekem, mondja a te Istened. És köszönjük, Urunk, hogy a te szavad eljut ma hozzánk. Kérünk, Atyánk, cselekedj az életünkben, úgy, ahogyan azt el sem tudnánk képzelni, és tedd a mi szívünket puhává, hogy befogadja a te szavadat. Amen. Foglaljunk helyet. Vannak helyzetek, amelyekről vannak elképzeléseink, hogy egy-egy helyzetben Jézusnak hogyan kellene jelen lennie. És vannak megoldási javaslataink, hogy Istennek hogyan kellene bennünket egy-egy szorult helyzetből kimentenie, hogyan kellene azt a nehéz helyzetünket megoldania. És a Bibliában mégis azt látjuk, hogy Jézus a legtöbb esetben valahogy máshogy cselekszik. És az az igazság, hogy amikor nem úgy alakulnak a dolgaink, mint ahogyan azt mi elterveztük, vagy szeretnénk, vagy Isten nem azt a megoldást választja, mint amit mi egyébként kitalálnánk a számára, akkor frusztráltakká válunk, akkor a félelem elkezd eluralkodni a szívünkön. Pedig ő mindenképpen megoldja a mi helyzeteinket. Mindig jelen van, mindig figyel ránk, mindig van saját megoldási elképzelése, és véghez is viszi. Mi pedig az ilyen helyzetekben a végén csak ott állunk és csodálkozunk, hogy Isten már megint megoldotta, és megint máshogy oldotta meg, mint ahogy mi azt elképzeltük, és megint csodálkozunk, és megint szégyeljük magunkat, hogy Uram, megint jobb vagy hozzám, mint ahogyan azt én vártam, vagy gondoltam. Itt van előttünk ez az ember, a kapernaumi királyi tisztviselő. És azt olvastuk róla, hogy meghallotta, hogy Jézus odaérkezett a környékre, és elment hozzá. Ezek szerint ez az ember, bár római tisztségviselő volt, Kapernaum városában, Mégis figyelemmel kísérte Jézus tevékenységét. Mégis figyelt azokra a hírekre, amelyek Jézusról szóltak. Pedig Jézus nem régen kezdte el a szolgálatát Izrael fiai felé. És mégis ez a római tisztségviselő, aki minden bizonnyal magas pozícióban állt, és fontos politikai és katonai szerepet töltött be, de mégis Jézus felé fordította a figyelmét. Figyelte, hogy milyen hírek érkeznek. Mert érdekelte őt, hogy hogyan zajlanak a világban az események. És aztán, amikor ez hirtelen személyes vonatkozásúvá vált, akkor még inkább felkeltette az érdeklődését ez a Názáretből származó vándor próféta, aki a 40 kilométerre lévő Kána nevű falucskának felforgatta az életét, mert azt mondják, hogy egy esküvőn a vízből bort csinált. Aztán eljutottak hozzá a hírek, hogy nemrég a jeruzsálemi ünnepen felborogatta az árusoknak az asztalait, és ahogyan hallottuk, ugye nemrég ezek az árusok, ezek a főpapi családhoz tartoztak, tehát óriási politikai, gazdasági felfordulást okozott Jeruzsálemben, és jönnek a hírek, hogy embereket gyógyít, meg démonokat űz ki, és emberek életei állnak helyre az ő munkássága nyomán. Ki ez az ember? És amikor a fia beteg lesz, akkor azzal is szembesülnie kell, hogy bármilyen gazdag is, bármilyen magas politikai és társadalmi elismertségnek örvend is, bármennyi pénze lenne, bármilyen kapcsolatai vannak, bármilyen hatalomgyakorlási eszköz is van a kezében, a saját gyerekét nem tudja meggyógyítani. Hiába van nekünk, rómaiaknak, mondja a felesége neki otthon egy átsírt éjszaka után, hiába van annyi Istenünk, hogyha egy sem tud segíteni. Hiába tanították meg nekünk, hogyha az Istenek nem hallgatják meg az imádat, akkor fordulj az okkult tudományok felé, hát ha majd az segíteni fog, ami titkos, ami nem mindenki számára elérhető, amit csak néhányan a beavatottak tudhatnak. És még az sem segít. Ki tudhat így segíteni? Mert vannak olyan élethelyzeteink, amikor azt éljük át, hogy bárhogy próbálnánk is megragadni és kézben tartani az irányítást, nincs ráhatásunk az események folyására. Hiába van magas pozíciód, hogyha beteg a gyereked. Mit ér a pozíció? Hiába van nagy hatalmad vagy befolyásod sok emberre, hogyha olyan helyzettel szembesülsz, amit nem tudnak a kapcsolataid megoldani. Hiába van rengeteg pénzed, a világ összes pénzét odaadhatod bármilyen orvosnak, hogyha nem tudnak segíteni a gyerekeden. És hiába van rengeteg Isten minden zsebedben és minden farzsebedben, hogyha hiába imádkozol hozzájuk, nem segítenek. Mert ezek a mai ember istenei. Majd a kapcsolataim megoldják, majd a pozíciómból megoldom. Majd megeresztem azt a telefont, megírom azt az e-mailt, és akkor majd helyreáll az életem. Vagy ahogy majd a téli táborunkban szó lesz róla, hát hogyha minden kötél szakad, ha semmi más nem jó, hát valamilyen praktikát csak találok már a neten, hát csak van az a pénz, amit hogyha befizetek, akkor segítenek megoldani azt a szorult helyzetet, amiben vagyok. És ilyenkor fordulnak az emberek az okkultizmushoz, az ezotériához, mert azt mondják, hogy az orvostudomány már nem segít, mert azt mondják, hogy a keresztények istene az olyan régi, meg ősi, meg egyébként se látom, hogy az idős néniknek a templomban segítene. Mi közöm nekem a keresztények istenéhez? Nem érdekes. jöjjön valami olyan, ami tud segíteni, ami valóságos segítséget nyújt. És ez az ember figyeli a Jézusról szóló híreket, és azt mondja, hogy talán ő tud segíteni. Te hogyan fogadod azokat a híreket, amikor másnak az életéről azt hallod, hogy Jézus, az Isten munkálkodik az ő életében? Ez nagyon nem mindegy, hogy ezekre a hírekre te hogyan reagálsz. Hitet ébreszt a szívedben másnak a bizonysága? Vagy esetleg még nagyobb reménytelenségbe taszít, mint ahol addig voltál? Vagy esetleg irítséget gyújt a szívedben? Mind a három lehetőség elérhet. Lehet, hogy már el is ért. Ha még nem, akkor valószínűleg elfog. Hogy reagál a szíved, amikor azt hallod itt a gyülekezetben, hogy évek óta imádkoztunk egy babáért, és most ott van a baba a karjaiban, de neked nem. Neked nincs ott a baba a karjaidban, pedig nagyon várod. Nagyon várod, és úgy szeretnéd te is magadhoz ölelni, és miért mondjátok, hogy Isten ilyen hatalmas? Hát nekem nincs itt a baba a karjaimban. Örülök neki, de igazából nem is annyira örülök, mert mihez kezdjek azzal? Jó, őt szereti az Isten, de engem szeret az Isten? Ha neki lehet, akkor nekem miért nem? Ez nem elvárás, nem elmarasztalás. Én nem fogom megmondani neked, hogy hogyan kell érezned. Csak szeretném felvázolni, hogy amikor Isten munkájáról érkeznek a hírek, az nagyon sokféle érzelmet generálhat a szívünkben. Az van úgy, hogy belelök bennünket a reménytelenségbe. Ó, hát hallottam én ezt már elégszer. Hallottam, hogy az ő életében, meg az ő életében, meg az ő életében, igen, neki működik. Nekem nem. Évek óta nem. Vagy amikor irítséget kelt Isten munkája, amit másnak az életében végez, amikor irítséget gerjeszt a te szívedben. Hogy lehet ez? Nem tudom, hogy ő mennyit imádkozik, de szerintem én többet. Nem tudom, hogy mennyire szereti az Urat, de szerintem én jobban. Nem tudom, hogy mennyire elkötelezett az Isten munkája iránt, de szerintem én jobban az vagyok. Hol vagy, Uram? És miért nem? Ennek a királyi tisztviselőnek a szívében az, amit hallott Jézusról, az hitet ébresztett. Arra való hitet ébresztett, hogy az, ami Jézusnál van, az nekem kell. Nekem kell, az bármi történjék is. Elment hozzá, tudnélik Jézushoz, hogy jöjjön el, és gyógyítsa meg a gyermekét. Íme egy kész forgatókönyv. Hát királyi tisztségviselő lévén ez az ember ez bizonyára nagy stratéga volt, komoly pozícióval, komoly hatalommal, és tudta azt, hogy hogyan kell megtervezni bizonyos dolgokat, mit kell ahhoz tenni, hogy megnyíljanak ajtók, ahova ő bemehet, hogyan kell a kapcsolatait mozgatnia, hogyan kell a pénzt a megfelelő helyre adnia, hogy nyíljanak az ajtók, hogyan kell egy ilyen utazást előre megtervezni, és megtervezte, hogy hallottam Jézusról, nekem kell az, ami ennél az embernél van, mert a fiam beteg. És ha semmi más nem segít, akkor remélem, hogy Jézus, a názáreti vándor próféta tud segíteni. Elmegyek hozzá, ajándékot viszek neki, megmozgatom minden kapcsolatomat, és eljön, odajön a házamba, és meggyógyítja a gyereket. Kész a terv. Csodálatos, nem? Hát valahogy így szoktunk lenni mi is Istennel kapcsolatban. Uram, kérlek, hogy tedd meg nekem azt, amit elképzeltem. kérlek, hogy tedd meg azt, amit én elképzeltem, és mondom, hogy én hogyan képzeltem el. Körülbelül 40 kilométer a távolság Kapernaum és Kána között. Ez egy légvonalban. De a Galilea tó partján nehéz légvonalban haladni, mert egyrészt ugye nagy a szintkülönbség a tópart, a medence, meg a hegyek, dombok között. Úgyhogy hát egy olyan 40-50 kilométert kellett megtenni, mert az utak a településeken átvezettek, értelemszerűen a meredek domboldalakon nem lehetett átvágni. Úgyhogy 40-50 kilométer távolságban vezetett az út. Joggal gondolhatjuk és feltételezhetjük, hogy ez a királyi tisztviselő egy karavánnal ment, abban az időben kevésszer mozogtak egyedül az emberek, mert az út során ugye bármi érhette őket, mint például azt az embert, aki Jeruzsálemből Jerikóba tartott, és az út során rablók támadták meg, és gyakorlatilag agyonverték. Hát még, hogyha arra gondolunk, hogy egy magas pozícióban lévő ember, mint ez a kapernaumi tisztviselő, minden bizonnyal egy karavánnal ment, úgy tűnik, hogy gyalog ment, mert lovon vagy tevén hamarabb megtehette volna ezt a távolságot. Egy gyalogos karavánnal ment, és jó eséllyel feltételezhetjük azt is, hogy ajándékot is vitt magával, hiszen nem tudhatta, hogy a názáreti próféta nem fog-e anyagi ellenszolgáltatást kérni a tevékenységért, mint ahogy egyébként abban az időben a vándor ördögűzők és a vándor tanítók pénzért hajlandóak voltak a szolgáltatásaikat az igénybe vevők kedvére bocsátani. Úgyhogy így indult el. Ennek megfelelően, mivel egy nagyobb csapattal együtt ment, ezért valószínűleg lassabban haladhatott, de egyikünk sem szokott manapság 40 kilométert csak úgy gyalogolni. Ugye, még hogyha 5-tel tudnál is menni, akkor is sok órába telne, egy egész napot felölelne, nem beszélve arról, hogy meg kell állni időnként, inni kell, enni kell, tehát ez egy megterhelő út lehetett még akkor is, hogyha azok az emberek hozzá voltak szokva hosszabb távolságok megtételére gyalog. Amikor eljut hozzá a hír, hogy Jézus visszajött Júdeából Galileába, délről északra, akkor ugye a gyermeke már beteg, lázas. Még egy napig gyalogol, meg persze ugye fel is kellett készíteni az egész karavánt. Tehát mire odaér Jézushoz, hogy a kérését elmondja neki, már legalább 2 napja lázas beteg a fia. Mit szoktunk csinálni, amikor lázas a gyerek? Mit csinálunk vele? Csillapítjuk. Hát persze. Mert ugye van lázcsillapító a fiókban. Meg mióta van lázcsillapító szirup, azóta anyukák, apukák remegve nyúlnak a konyha szekrénybe, gyorsan ide nekem a lázcsillapító szirupot, hadd nyomjam be a baba szájába, hogy egyből megnyugodjon. Ennek az embernek nem volt a fiókban se lázcsillapítója, se szirupja, se orvos a faluban, semmi. Ott hagyta a gyerekét, ott hagyta a feleségét, és 2 napja teljes bizonytalanság van afelől, hogy ez a gyerek életben lesz-e, mire hazaér. Csak reménykedni tud abban, hogy nem hal meg a gyereke, mire ő hazaér. Volt egy elképzelése Jézusról és arról, hogy hogyan kellene Jézusnak ebben a helyzetben cselekednie. Tudjátok, úgy van ez, hogy az elképzeléseink olyanok, mint azok a képek, amelyekbe időnként belefuthatunk a neten, és körülbelül ilyen címszóval szokták ezeket a képeket jellemezni, hogy ha elég sokáig nézed, akkor különös felfedezésre juthatsz. Biztos találkoztatok már ilyennel, ugye? Na, hadd mutassak egy ilyet. Nem tudom, találkoztatok-e már ezzel, ha igen, az ne lőjje le a poént. Mi látható a képen? Hoppá, hoppá. Valaki azt mondta, hogy egy csecsemő. És hol a párnak a karjaiban? A vizen? Hátul ott az erdőben? Tehát látunk egy fát, látunk egy párt. Hol a csecsemő? Hát megmutatom, hogy hol a csecsemő. Kérem a következő képet. Mint egy anya mélyben fekvő kisbaba, egy csecsemő. Látjátok? Az orrát és a szemét ott balkész felől a lehajló ágak rajzolják ki. A lábát ugye a nagy vastag ág. Mindenki látja a csecsemőt? Jó, aki nem, az majd otthon megnézi. Szóval így vagyunk azokkal az élethelyzetekkel, amikről van egy elképzelésünk. Van egy elképzelésünk, hogy mi az, amit látunk. Mi van a szemünk előtt. És akkor belép Jézus egy ilyen helyzetbe, és azt mondja, hogy de várjál, mert én máshogy látom. Én mást is látok benne. Én valahogy távolabbra látok. És szeretném, hogyha az én nézőpontomat is a magadévá tudnád tenni. Igen, meg lehetne oldani úgy is, ahogyan te elképzelted. Meg lehetne, így van. De most máshogy fogjuk ezt megoldani. Máshogy akarom megoldani. És azt akarom, hogy tanulj meg bízni bennem, hogy amit én mutatok neked, az még jobb. Ahogyan én oldom meg, hidd el, hogy az jobb. Akkor is, hogyha látszólag nem tűnik jobbnak. Micsoda áldozatokat hozott ez az ember, pedig még nem tudhatta, hogy kicsoda Jézus valójában. Így van? Milyen áldozatokat hozott? Gyalogolt egy napig. Kész volt anyagi áldozatot is hozni Jézusért, a vele való találkozásért. Embereket mozgatott meg, hogy gyertek velem, kísérjetek az úton. Kész volt ott hagyni a családját, hogy találkozzon Jézussal. Amikor szorult helyzetben vagy, akkor te milyen áldozatokat vagy kész hozni, hogy Jézus belépjen ebbe a szorult helyzetbe? Látjátok ennek az embernek az elköteleződését? Mennyire akart találkozni Jézussal? Pedig nem ült végig sokszor 52 Isten tiszteletet, ahol hallhatott volna arról, hogy ki ez a Jézus, ahol bemutatták volna neki, hogy ez az Isten fia, a te megváltód, aki azért jött, hogy megmentsen a halálból. És hogyha most még ismerkedsz Jézussal, vagy az egész kereszténységgel, ez az evangélium. Ezt szeretnénk leginkább átadni nektek. Ez a mi szívünk csücske, ez az életünk értelme. Jézus az Isten fia, aki 2000 évvel ezelőtt azért halt meg, hogy nekünk ne kelljen örökre Istentől távol lennünk, elszakadva a tökéletes reménytelenség és kétségbeesés helyén a pokolban. Ez az Isten örömüzenete, az evangélium. Ha valamit szeretnénk átadni nektek, akkor az ez. Mi mindent megtett ez az ember? És egy-egy szorult helyzetben azért, hogy többet láss Jézusból, akit sokan itt már nagyon jól ismertek. Te milyen áldozatokat vagy kész hozni, hogy többet láss? És egészen döbbenetes, de Jézus arra a kérésre, hogy Uram, gyere el hozzám és gyógyítsd meg a gyerekemet, hát egy ilyen rendkívül kemény válasszal válaszol. Azt mondja, hogy ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. Általában véve nem úgy képzeljük el Jézust, hogy valaki feltárja előtte a szívét, ő meg szemrehányást tesz neki. Így szoktad elképzelni Jézust? Uram, jövök hozzád a szívem legnagyobb fájdalmával. Erre Jézus azt mondja, hogy higgyél jobban. Hogyha Istenről azt gondoljuk, hogy ő mindenható és mindentudó, és pontosan azt mondja mindenkinek, amit hallania kell. Mert láttuk a samáriai asszonynál múlt héten, hogy két mondattal Jézus elér a szíve mélyéig. Láttuk azt Nikodémusnál néhány héttel ezelőtt, hogy Nikodémus közeledésére Jézus azzal válaszol, hogy azonnal bevonja őt egy sokkal mélyebb kapcsolatba, mint amit Nikodémus el tudott volna képzelni. Hogyha Jézus az, aki a mennyei terveket elkéri az atyától, és megvalósítja a földön, akkor gondolhatjuk azt, hogy itt most véletlenül, fáradtságból, vagy valami más miatt olyat mond ennek az embernek, amivel bántani akarná őt, vagy amivel véletlenül megbántja őt. Ugyan már. Jézus mindig pontosan azt mondja, amit hallanod kell. Van olyan, amikor Jézus szándékosan egy kicsit keményebb hangnemet üt meg. Felfüggeszti ez az ő szeretetét irántad? Semmiképpen. Azt jelenti ez, hogy kevésbé szeret, vagy most direkt le akar torkolni téged? Szó sincsen róla. Jézus az ő szeretetéből mindig pontosan úgy fog veled beszélni, ahogyan neked arra szükséged van. És azt látjuk a Bibliából, hogy időnként Jézus provokál. Időnként Jézus keményebb hangnemet üt meg. Mert van olyan helyzet, amikor szükséged van arra, hogy most ne simogasson, hanem hogy most kicsit keményebben pallérozzon, vagy kiforgasson a szívedből valami olyasmit, aminek nem kell ott lennie, és olyankor Jézus keményebb hangnemet fog megütni. Kétségbe ejtő helyzetekben kétségbe esett emberek jönnek Jézushoz, és ő elviszi őket a hitük határaig. És amikor elvisz Jézus a hitednek a határaig, akkor az mindig fájdalmas, mindig kellemetlen, soha nem kellemes, de áldozat hozatal nélkül nincs Istenhez való közeledés. És Isten nem akarja végignézni, ahogy kényelmesen üldögélve el vagy a saját kis hitedben, és közben úgy maradsz, ahogy vagy. Mert ha úgy maradsz, ahogy vagy, akkor az azt jelenti, hogy a Szentlélek nem dolgozik benned. Ha úgy maradsz, ahogy vagy, az azt jelenti, hogy még a Isten népe halad a menny felé és változik, addig te ott maradsz egymagadban. Kétségbe ejtő helyzetekben, a kétségbe esett embereket, akik jönnek Istenhez, ő elviszi a hitük határaig. És odaállítja őket a szakadék szélére, hogy gyere, menjünk tovább, gyere velem, menjünk tovább. Ennek az apának annyira gyönyörű, ahogyan János fogalmaz. Úgy indul, hogy ő a királyi tisztviselő, és a végére azt mondja, hogy az apa megértette, hogy mikor történt ez a dolog. Teljesen mindegy, hogy ilyen magas pozícióban vagy-e. Teljesen mindegy, hogy ennyi pénzed van-e, hogy milyen befolyásod van, hogy hova van bejárásod, teljesen mindegy. Ha te egy apa vagy, ha te egy királyi tisztviselő vagy, ha te sok hatalommal rendelkezel, vagy kevéssel, akkor is Jézus segítségére szorulsz. És Jézus az ő megismerésében el fog vinni a hitet határaig, hogy gyere, menjünk tovább, gyere, ismerj meg engem még jobban. Mi az életünket úgy látjuk, mint ez a diafilm. És pörög előttünk az életünk, és próbálunk ráfókuszálni, és nézni, hogy pontosan mi ez, és mi jön ki belőle. És amikor Jézus elvisz a hitet határaig, az olyan, mintha azt mondaná, hogy oké, most egy picit nézzél e mögé. És nézd meg, hogy mi van e mögött. Mi van a mögött, amiről te azt gondolod, hogy ez az életed. Ez, amit látsz. De hogyha én most e mögé, a dia mögé nézek, akkor csodálatos embereket fogok látni. Nagyszerű embereket fogok látni. És élettörténeteket, és helyzeteket, és a valóságot. És kiderül, hogy a kiskakas gyémánt félkrajcárján túl van élet. Különösen, hogyha fejjel lefelé nézem. Értitek? Ilyen az, amikor Jézus túl akar vinni téged a saját hited határain. Azt mondja, hogy én mutatok neked egy nagyobb valóságot. Az én valóságomat gyere, ismerj meg jobban. Rendre azt látjuk a gyógyításokkal kapcsolatos történetekben az igében, hogy Jézust ez motiválja. Hogy gyere, és ismerd fel bennem azt, akit még nem ismersz. Ha voltak elképzeléseid, hogy én mire vagyok képes, akkor gyere és lásd meg, hogy többre vagyok képes. Mindig többre vagyok képes. Jairus, zsinagógai előjáró, azt olvassuk róla. Akkor jött egy zsinagógai előjáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt lába elé borult, és esedezve kérte. A kislányom halálán van. Jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon és életben maradjon. És amikor ez a kérés elhangzik, közben jön a vérfolyásos asszony, aki lefoglalja az urat, és mire a vérfolyásos asszony meggyógyul a betegségéből, addigra hozzák Jairusnak a hírt, hogy ne fárasz tovább a mestert, a lányod meghalt. Még beszélt Jézus, amikor emberek érkeztek a zsinagógai előjáró házától, és ezt mondták, leányod meghalt, miért fárasztod még a mestert? Mit mond ebben a pillanatban Jézus? Azt mondja Jairusnak, hogy gyere tovább, gyere velem tovább, gyere, 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 gyere. Mert ott összeomlana Jairus, mert azt mondja, hogy én a saját terveim szerint mindent megpróbáltam. Eljöttem Jézushoz, időben ide érkeztem hozzá, és mégsem. És Jézus azt mondja neki, Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai előjáróhoz, ne félj, csak higgy! És a végére meggyógyul a lánya. Sőt, feltámad a halálból. Jézus elhitte, Jairus elhitte, hogy Jézus meg tudja gyógyítani a lányát. De hogy fel tudja támasztani a halálból, addig nem terjedt a hite. Naamán egy hadsereg parancsnok volt, egy idegen népből, természetesen ő nem Jézussal találkozott, mert több száz évvel korábban élt, de ez a Naamán nevű ember leprás lett. És elment a királyához, Arám királyához, ő mint hadsereg parancsnok, hasonló lehetett, mint ez a királyi tisztviselő, elment a királyához, és azt mondta, hogy uram, segíts rajtam, mert meg fogok halni. Erre Arám királya azt mondja, hogy nem tudok rajtad segíteni, de a fülébe jut, hogy egy rabszolga kislány azt mondja az ő udvarában, hogy hát az én Istenem, zsidó rabszolga kislány, valamelyik Arám portyázáskor elrabolta a királynak a csapata, és ez a kislány azt mondja, hogy van az én eredeti hazámban, van egy prófét, aki meg tudná gyógyítani ezt a hadseregparancsnokot. Ezért Naamán elment kocsijával és lovaival, és megállt Elizeus, a próféta házának bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel. Menj és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Naamán azonban megharagudott, elment és így szólt. Én meg azt gondoltam, hogy majd kijön, elém áll, és segítségül hívja Istenének az Úrnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és kigyógyít a bélpoklosságból, vagyis a leprából. Hoppá, itt aztán minden el volt tervezve. Azt gondoltam, ki jön? Elé már. Végig húzza a kezét a beteg helyen. És én meggyógyulok. Pikpak. Erre azt mondja, nem is jön ide elém, hanem azt mondja, menjek, fürödjek meg a folyóban. Szóval vannak elképzeléseink, terveink, de Isten azokat felülírja. Miért? Hogy többet mutasson önmagából. Mert Naamánnak meg kellett tanulnia azt, hogy Izrael istene az egyetlen. És hogyha az ő prófétája azt mondja, hogy fürdeni fogsz, Naamán, akkor fürdeni kell. De az gyógyulást hoz. Nem úgy, ahogy te elképzelted, de Isten látja a helyzetedet, és jelen van. Vagy a Bibliának az egyik legkeményebb története a kánaáni asszony kéréséről szól. Jézus azután elment onnan, és visszavorult Tírus és Szidon vidékére. Ezek mind pogány származású emberek. A kapernaumi királyi tisztviselő, Naamán, a kánaáni asszony, pogány származásúak. Visszavonult Jézus Tírus és Szidon vidékére. És akkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltozott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus erre így válaszolt. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és oda dobni a kutyáknak. Hoppá! Azért erre én is csendben maradnék. Azért jön ez az asszony, mert megszállott a gyereke. Hogy szólítja meg Jézust? Dávid fia. Kik szólították így Jézust? Akik hitték, hogy ő a messiás. Ez egy kánaáni asszony volt, nem zsidó. Mindent jól csinál az asszony? Hát persze, Jézushoz jön. Vallást tesz arról, hogy ő a messiás. Jézus erre meg azt mondja neki, hogy te kutya vagy. Neked ebből nem jár. Nem fogom elvenni azt, ami Izraelé, hogy neked adjam. Mi az asszony válasza erre a rendkívül kemény mondatra? Azt mondja, hogy úgy van, uram. Igazad van. Igazad van. De még a kutyák is esznek a lehulló morzsákból. Na most, hogyha továbbra is azt gondoljuk, hogy Jézus soha nem akar megbántani senkit, soha nem fog beletiporni senkinek a lelkébe, mindig azt mondja, amire szükséged van, mert azt kell hallanod, akkor miért beszél Jézus ilyen keményen? Azért, mert tovább húzza ennek az asszonynak a hitét. Van bármi, ami eltántoríthat tőlem, te drága, drága asszony. És az asszony szavai arról tesznek bizonyságot, hogy nincs. Igazad van, uram, még ebben is igazad van, de kérlek, segíts. És Jézus azt mondja, hogy kevés helyen láttam ekkora hitet, mint ennek az asszonynak a hite. Megérte Jézus provokációja? Hát hogyne? Olyat tapasztalt meg Jézusból, amit előtte soha. Vagy végül Mária, Márta és Lázárnak a helyzete. Hozzák Jézusnak a hírt, hogy akit te szeretsz, a te barátod beteg. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, még két napig azon a helyen maradt, ahol volt. Erről már sokszor beszéltünk. Miért maradott Jézus, mikor akit szeret, és aki őt szereti, a legjobb barátai, miért nem indul azonnal? Hát azért, mert amikor végül 4 nappal később odaér Máriához és Mártához, akkor Márta így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Micsoda hit ez! De Jézus nem azt mondja, hogy igazad van, Márta. Annyira örülök, hogy így szeretsz engem. Mária ugyanezt mondja később. Uram, ha itt lettél volna, nem hal meg a testvérem, de most is tudom, hogy amit csak kérsz, megadja neked az Isten. És tudom, hogy Lázár feltámad majd az utolsó napon. És erre azt mondja neki Jézus, hogy gyere tovább, gyere tovább. Gyere velem, ne állj meg itt a hitedben most. Ha ezt hiszed, akkor hinned kell azt is, hogy én ura vagyok a halálnak is. És Lázár feltámad a halálból. Mennyire vagy rugalmas, hogy Isten máshogy lépjen be egy szorult élethelyzetedbe, mint ahogyan azt te elképzelted. Mennyire rugalmas a szíved, hogy azt mond Istennek, hogy én meg akarlak tapasztalni jobban, mint eddig, és úgy, ahogyan azt te elképzeled. Ez a követés. Ez a követés, amikor azt mondod, hogy Uram, nekem te kell lesz. Tudom, hogy meg tudod tenni. Tedd meg. Úgy, ahogyan azt te elképzeled. Ugye a Nikodémussal való beszélgetésben azt mondja az Úr, hogy a szél fúj, ahová csak akar. Hallod az úgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a Szentlélektől született. Neked nem azt kell tudni, hogy honnan jön a lélek és hova megy. Neked azt kell tudni, hogy itt van a lélek. És azt mondja, hogy gyere velem. Ennyi elég. Azt kell tudnod, hogy most itt van a lélek. Gyere velem. Hadd mutassak neked többet önmagadból. Mert amikor azt mondtad annak idején a megtérésedkor, a bemerítkezésedkor, amikor azt mondtad, hogy Uram, követlek akárhová mégy, és te vagy az életem ura, azzal teljes felhatalmazást adtál neki arra, hogy ő tervezze az életedet. Bármilyen ijesztő is ez. De ő tervezi, és az ő tervei mindig jobbak, mint a tieid. Mindig jobbak. És lehet, hogy most azt mondja a szíved, hogy hagyjad már, Tamás! Hát nem látja Isten a fájdalmat, ami az én szívemben van? Hát komolyan! Az lenne a tökéletes terv, hogy beteg a gyerekem. Ez lenne a nagy terv, hát ennél még én is jobbat tudok kitalálni. Az lenne a nagy terv, hogy beteg legyek? Az lenne a nagy terv, hogy nélkülözzek? Hogy anyagilag kevesebb legyen, mikor másnak sok van? Ez lenne a nagy terv? Az lenne a nagy terv, hogy ne szülessen meg a baba, akit várok? Az lenne a nagy terv, hogy meghal a gyerekem? Ezek ám a nagy kérdések. És mi van akkor, amikor nem gyógyul meg úgy, ahogyan szeretnéd? Amikor nem születik meg akkor, amikor szeretnéd? Amikor nem gyógyulsz meg akkor, amikor szeretnéd, amikor nem leszel hirtelen anyagilag gazdagabb, mint ahogy szeretnéd, akkor nem vagy benne Isten tervében. Dehogy nem. Hitt az ember a szónak, és elindult. Jézus azt mondja neki, hogy menj el, a fiad él. És nem fűz hozzá bővebb magyarázatot. És ezzel elérkezünk a történet végére. Van úgy, hogy Jézus nem fűz hozzá bővebb magyarázatot. Csak azt mondja, hogy most itt van a lélek, menj vele. Gyere velem. Úgy, ahogyan én terveztem, úgy, ahogyan én fogom megoldani, gyere velem, hogy többet tudjak mutatni magamból. És elindul ez az ember, mert hitt ez az ember a szónak. Utána mennyit kell még hazáig gyalogolnia? Megint 40 kilométert. Ráadásul van itt egy érdekes mondat, ami az egész történetnek a kronológiájába bepillantást enged. Azt mondják neki a szolgái, akik szembe jönnek, hogy tegnap délután 1 órakor hagyta el a láz. Na most, hogyha 40 kilométer gyors tempóban meg lehet tenni 8 óra alatt, akkor hogy van ez, hogy miért tegnap délután gyógyult meg? Hát azért, mert valószínűleg, mire odáig jutottak, hogy elindulnak hazafelé, rájuk esteledett, és éjszaka senki nem mozog, nincs közvilágítás, nincsen autópálya. Az ösvény meg veszélyes, éjszaka különösen. Ezért aztán ennek az embernek tovább meg kellett maradnia abban a hitben, hogy amit Jézus mond, én ahhoz ragaszkodom. Nem az volt, hogy Jézus ráteszi a kezét, meggyógyítja, végighúzza a beteg helyen, kész, gyógyulás. Még egy napig legalább, úgy, hogy leszáll az este, minden besötétedik, és te mennél, hogy meggyógyuljon a gyereked, hogy újra lásd, hogy nem egy halott embert fogsz találni az ágyában, hanem az élő fiadat. És te mennél, és gyűrnéd a kilométereket, de nem lehet, mert leszállt a sötétség. Az ember szívének tökéletes élethelyzete ez. Te meg akarnád oldani, minél gyorsabban, de időközben valahogy semmi nem engedi, hogy megoldódjon a helyzet. És úgy érzed, hogy még be is sötétedett, és nem tudok mozdulni. Itt vagyok a sötétben, és várni kell. Mibe tud ez az ember kapaszkodni egyedül? Mibe tudsz egyedül kapaszkodni? Abba, hogy Jézus azt mondta, hogy menj el, a te fiad él. Zárszóként. A múlt héten 30 teológus hallgatóval együtt voltam, és úgynevezett hivatás felkészítő tréninget tartottam nekik. A lelki ellenálló képességről. Minden fél évben a lelki pásztori életpálya egyik kiemelkedően fontos területével foglalkozunk egy 3 napos intenzív képzés keretében. És a lelki ellenálló képesség témájában beszéltem nekik az elmúlt 3,5 évünkről, Márknak a betegségeiről, arról, hogy ez hogyan érintette a családunkat. És azt mondja az egyik testvér, a jövő egyik lelki pásztora, hogy testvéreim, imádkozzunk most Márkért. Imádkozzunk most érte, mindannyian. És 30 teológus, a jövő lelki pásztorai, egy szívvel imádkoztak Márknak a gyógyulásáért. Volt, aki sírt. Volt, aki azt mondta, hogy ő még ilyen ima közösségben nem volt. Őszintén ott volt a szívemben, hogy várom Anitának a hívását, hogy szóljon, hogy hát valami történik Márkkal, nem tudom, hogy mi, de gyógyul a gyerek. Nagyon vártam. Nem érkezett meg ez a hívás. Elmondtam a kis Márknak, hogy képzeld el, hogy 30 leendő lelki pásztor imádkozott érted. És a kis Márk erre zokogásban tört ki, és azt mondta, hogy én nem hiszem, apa. Nem hiszem, szerintem engem Isten majd csak a mennyben fog meggyógyítani. És azt kellett mondanom neki, hogy kisfiam, lehet, de van egy proféciánk arra nézve, egy megmásíthatatlan, félreérthetetlen profécia arra nézve, hogy meg fogsz gyógyulni. És most imádkoztak, érted, 30-an. Lehet, hogy Istennek más a terve, de én bele akarok ebbe kapaszkodni. Hát, ha rajtam múlana, ott meggyógyult volna a fiú abban a percben. Ha az én terveimet kérdezné Isten, el tudnám neki mondani, mikor és hogyan kellene meggyógyulni. És ahogy rátok nézek, látok egy pár ilyen tervet, hogy mit, hogyan kellene Istennek beteljesítenie. De meggyőződésem, hogy az ő tervei jobbak, és magasabb rendűek, és úgy ismerjük meg rajtuk keresztül Istent, hogy a végén csak csodálkozunk. Amen.